Tiszteltem, hölgyeim és uraim, kis Robert Richard vagyok a műsorvezető. Önök továbbra is a világszámot hallják itt az Inforádióban, és Makaóval folytatjuk a csodás kis kaszinó területtel, amely két kisebb szigetből, meg egy fél szigetből áll, és 1999-ig a portugáloké volt, és hát a szerencsejáték az, ami itt a mindennapokat meghatározza. A kínaiak egyébként imádnak szerencsejátékot játszani, és ha eljutnak egyáltalán Makaóra vagy Vegasba, akkor ezt meg is teszik. Én láttam Vegasban kínaiakat úgy pakolni a rulettasztalra zsetonokat, hogy hát egyébként esélyük nem volt szerintem arra, hogy pozitívan jöjjenek ki a dologból, mert össze-vissza mindenre, koncepció nélkül, izzadó tenyérrel, meg közben, hogy folyt a homlokukról a víz, rakosgattak, és látszott, hogy csak veszíteni tudnak, de tényleg ez már úgy érzem, hogy sokuknál azért bizony elég komoly és veszélyes is, de hát nyilván vannak olyanok is, akiknél pedig megmarad a szórakozás szintjén. Ezzel együtt nagyon sok a kínai szerencsejátékos, és Makaóra, ha el tudnak jutni a központi Kínából, ahonnan egyébként sokszor nehezebb, mint mondjuk Európából nagyon egyszerű, akár Portugálián keresztül, akár sok minden más kombinációval, vagy mondjuk Londonból eljutni Makaóra, vagy Hongkongból. Nos, az biztos, hogy sokan vannak azért, akik kipróbálják a szerencséjüket. Érdekes az is, hogy hosszú ideig egy kormányzó állt a Makaó élén, és miután különleges közigazgatású tartomány lett, utána is lényegében egy főhivatalnok az, aki polgármesterként vezeti a területet. Hosszú ideig egyébként a Stanley Hu kaszinó milliárdos egyik rokona volt az, aki ezt a posztot betöltötte, tehát azért a Hu család ténylegesen azért akár csak Szingapúr is a család volt, mert ott is egy család irányítja a dolgokat, hát Makaón is egy család volt az, amelyik a pasztát szelet fújta. A portugál nyelv volt általános, és hát voltak, akik meg csak kínaiul beszéltek, kevesebben, és aztán most már a portugál és a kínai is hivatalos, és a hivatalokban pedig a kínai nyelvet is hivatalossá tették, de olyan, aki portugálul is, meg kínaiul is beszélt volna, hát nagyon kevesen voltak, gyakorlatilag 1% az ott élőknek, úgyhogy nagyon nehéz volt ezt a rendeletet végrehajtani, tehát voltak portugál törvények, és akkor helyekkel kiegészítették, és portugál meg kínai tanfolyamokon megpróbálták ezt a kétnyelvűséget elősegíteni, de hát még most is sokan csak portugálul, sokan meg csak kínaiul beszélnek, úgyhogy azért ez nem tökéletesen működött ez a dolog. Makaó feldolgozóipara átment egyébként Kínába, tehát amiket itt korábban gyártottak, az mind ment az olcsó anyaországba, és hát a kaszinók azok megmaradtak, meg a szálláshelyek, szállodák azok fejlődtek, és még jobbak és izgalmasabbak lettek. Hosszú ideig, mint említette már, Stanley Hu volt az, aki uralta itt a makaói idegenforgalmat, meg a szerencsejátékot a kaszinó koncepcióinak köszönhetően. Emellett szállodákat, éttermeket is birtokoltak, és hát a lóverseny, a kutyafuttatás, meg az összes golfpálya az övé volt, és a szárnyas hajó flottája is lényegében a területnek mind-mind hozzátartozott. Aztán miután Kína átvette a hatalmat, utána pár éve 2001-ben megszűntek a koncessziók, és most már azért mások is odaférnek a piacra. De hát csak érdekességképpen, hogy Stanley Hu, ez a kaszinó milliárdos, például az egyik londoni aukciós háznál 1,5 milliárd forintért vett egy lófejet, amit még a francia meg a brit csapatok hurcoltak el az ópiumháború idején. Nagyon érdekes mondom ennek a családnak a története, és hát utána a kormányzót meg a főpolgármesterszerű vezetőt is hosszú ideig még az ő családja adta, és hát még mindig azért jó pár családtagja komoly posztot tölt be most a kínai Makaóban is. Megépült az a híd, amivel Hongkongból most már Makaóra, illetőleg a itteni kisebb szigetekre, meg a szárazföldi Kínába könnyen, gyorsan eljuthatunk. Ez egy hatalmas, meseszép híd. Hogyan tettük ezt korábban? Amikor én itt jártam, akkor két mód volt a közlekedésre, mind a kettőt kipróbáltam. Az egyik az a kompjárat. Konkrétan ugye csillagkompnak hívják azt a járatot, amely rendszeresen Hongkongból Makaóba indult, és én azt gondoltam korábban, hogy tényleg oda megyek és megveszem, mint a hévre a jegyet. Gyakorlatilag nem így történt, hanem 2 vagy 3 nappal későbbre kaptam csak jegyet, mert annyira zsúfoltak voltak az egyébként óránként induló járatok. Egy óra volt az út, amíg Hongkongból Makaóra értünk, és egyáltalán nem volt olyan könnyed ez az utazás, mert azt gondolná az ember, hogy itt a folyó torkolat környékén hát tényleg nincsenek nagyobb hullámok, hát azon kívül, hogy maga a tenger rémségesen koszos volt, azon kívül azért meg is dobálta bizony a szél meg a hullámok a hajót, úgyhogy volt, akinek erős hányingere támadt, de mondom, nem volt az a kellemes utazás, tehát nem az, hogy na hát akkor csak hajóval tényleg átmegyünk a túlpartra. Egy óra keményebb út volt, amíg eljutottunk Makaóba. Ennek örömére visszafelé már másik módot választottunk, és helikopterre jöttünk vissza, ami nem volt túlságosan drága, tehát akkoriban olyan azt hiszem talán 15-20 ezer forint körüli összegnek számított, annyi volt egy-egy, és 15 perc alatt lényegében Makaóból Hongkongba értünk, tehát egynegyede volt a hajósútnak, sokkal kényelmesebb, és hát lehetett látni az éjszakai Hongkongot felülről, meg Makaót is, úgyhogy dupla élmény volt, olyan, mintha befizettem volna egy ilyen szigetnézésre. Most sokkal egyszerűbb lesz majd a dolga mindenkinek, hiszen autóval, taxival, busszal is akár könnyedén eljuthat Hongkongból Makaóba meg vissza, tehát nyilván könnyebben eljuthattak majd a kaszinózni vágyók, nem kell egy-két napot várni azoknak, akik korábban hajóval közlekedtek, és egyben az árak is viszonylag olcsóbbak lesznek, bár hozzáteszem, megmarad azért még a hajó közlekedés bizonyos módon, főleg a nagyobb áruk szállítása miatt, de a csillagkomp rendszer felváltja a szárazföldi sokkal egyszerűbb közlekedés. És hát közelebb kerül egy kicsit a különleges igazgatású tartomány a kínai anyaterülethez is, és nyilvánvalóan egyszerűsödik majd a felkeresése is a makaói két kisebb szigetnek meg a félszigetnek, no meg hát persze Hongkongnak is. Visszatérve egy kicsit, amiről már meséltem önöknek a műsor elején, a Hotel Velencéről, nos, maga ez a fantasztikus szálloda forintra átszámítva 452 milliárd forintba került, és 3000 szállodai szoba tartozik hozzá, 1150 játékasztal, 7000 nyerőautomata, és 350 üzlet, meg egy 15000 férőhelyes aréna, ahol sok mindent meg lehet rendezni, valami elképesztő, tehát jóval nagyobb lett ez, mint a hasonló nevű Las Vegas-i testvére, bár egyébként tényleg dizájnjában, kinézetében, teljes egészében arra hajaz. Úgyhogy valóban a kaszinók világa nemhogy eltűnt volna a színről, hanem inkább felerősödött azzal, hogy visszakerült Kínához Makaó. Persze azért tudni kell ehhez, hogy amikor Ázsiából idejön valaki, akkor tényleg élvezi a lehetőséget, mert mondjuk Tájföldön például csak lottózni, meg autóversenyre lehet fogadni, aztán Kínában, Malajziában is kaszinózást azt tiltják, vagy pedig csak bizonyos esetekben engedélyezik, és Makaó ilyen szempontból rendkívül közeli lehetőség, hogy valaki ezt a vágyát kiélje. Azért eljönni mondjuk Hongkongba vagy Makaóba, hogy valaki jól fürödjön a tengerbe, hát akkor inkább menjenek a Maldív-szigetekre, Arubára, vagy nyáron a Balatonhoz, mert nem erről szól a történet, hanem a bevásárlásról, az üzletekről, a kaszinóról, és arról, hogy Makaónak van egyfajta izgalmas portugál hangulata. Hát voltam a portugál követségen is, egy hatalmas, nagy palota, tehát lényegében látszik, hogy még mindig azért rengeteg olyan dolog van, amit itt kell intézniük a portugáloknak, és mellette pedig az üzletek közül is azért jó pár helyen lehet portugál termékeket kapni, a portugál nyelvet még nagyon sok helyen használják, és azok a portugál befektetők, akik korábban itt dolgoztak, tevékenykedtek, azok most is itt vannak, tehát nem az történt, mint mondjuk Dél-Afrikában a hatalomváltáskor, hogy azóta elmenekült a fehér farmerek jelentős része Ausztráliába, akik meg ott maradtak, azok meg most fognak alig, hanem elmenekülni, ha bevezetik a szabályozást, hogy a földjeiket elveszik. Tehát itt nem történt ilyesmi, itt tényleg még a kaszinó koncessziót is, ugye Stanley Hu megvárhatta, amíg lejár két év múlva, és ez a fajta jogbiztonság, ez nagyon jót tett a fejlődésnek, a fejlesztéseknek, mert lényegében azt, ami olcsóbb volt a szárazföldi Kínában, azt ott kezdték el gyártatni, amit itt mondjuk plusz még tőkét igényelt, azt részben Amerikából, részben Kínából bevonták, és elég izgalmasan megújult Makaó, úgyhogy még több nagyobb épület emelkedik a magasba, bár hozzáteszem, annyi nincs, mint Hongkongba, tehát Hongkong tényleg olyan, hogyha felmegyünk a Victoria dombra és lenézzünk, akkor látjuk azt, hogy egymás mellett magasodnak a hatalmas felhőkarcolók, és éjszaka még a fény is cikkázik az egyik nagy banknak az épületén, tehát pazar a látvány. addig itt Makaóban is vannak hatalmas épületek, de például a belvárosi rész még ilyen kolonialista portugál jellegű, meg hát a szállodák ugyan nagyok meg szépek, de azért nem annyira nyüzsgő az egész történet, mint Hongkong maga. Hölgyeim és uraim, önök a világszámot hallották itt az Inforádióban. Az elmúlt egy órában Kína különleges igazgatású tartományairól volt szó, és Hongkongot felfedeztük, hiszen most különösen aktuális Hongkongról beszélni. Elég sok szó is van róla egyelőre a külpolitikai hírekben, pedig hát ugyanúgy döbörög a gazdaság, ugyanúgy mennek a turisták. Bangkok esetében is így történt akkor is, amikor Thaiföldön voltak tüntetések. Hölgyek, urak! További kellemes hétvégét kívánok önöknek, remélem, hogy legközelebb is velem tartanak majd Garai Bendegú segítő társam nevében is. További kellemes rádiózást kívánok, Kis Robert Richárdot hallották.